Kol Iszrael az izraeli rádió magyar nyelvadását hallják Jeruzsálemből. Ma a héber naptár szerint 5775. Nisan hó 18-a. A polgári naptár szerint 2015. április 6-a hétfő van. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom Erev Tov, a mikrofonnál Herbst Mónika. Híradásunk tartalmából. Benjamin Netanyahu miniszterelnök kijelentette, hogy még mindig maradt annyi idő, hogy rá lehet kényszeríteni az ajatollah rezsimet az atomfegyver projektjének teljes leállítására. Az ajatollah rezsimnek sikerült éveken keresztül könnyedén kijátszani a mindennémű nemzetközi ellenőrzést. Obama elnök ismét elkötelezte magát Izrael biztonságának megőrzésére, legalábbis a New York Times-nak adott interjújában. Híreinket után Benedek Pál visszaemlékezését hallhatják. És most a részletes híreink. Benjamin Netanyahu kormányfő kijelentette, hogy a nagyhatalmak és az iráni diktatúra közötti egyetértések egy édes álom az iráni rezsim, ugyanakkor egy rémálom a világ számára. A kormányfő szerint még mindig maradt annyi idő, hogy rá lehetne kényszeríteni az ajatollah rezsimet az atomfegyver projektjének teljes leállítására. Emlékeztetőül Líbia Kadhafi uralkodása idején szintén atomfegyver megszerzésén dolgozott. A nyugati nagyhatalmak, élén az Egyesült Államokkal azonban kemény szankciók segítségével lehetetlenné tették Kadhafi atombomba projektjét, és Líbia kényszerült felszámolni az atomerőművét és egyben az egész projektjét. Éppenséggel a szankciók és a nyugati nagyhatalmak kemény és határozott fellépése volt az, ami végül is azt eredményezte, hogy a bajkeverőnek számító líbiai diktátor az Egyesült Államok szövetségesévé vált, legalábbis Obama elnökségéig, Obama uralma alatt Kadhafit, akár csak a régi nyugat szimpatizáns arab diktátorokat, mint például Mubarakot, cserben hagyta az Obama adminisztráció. Kadhafit megölték, Líbiában azóta is belháború dúl, és oda is sikeresen befészkelték magukat a fundamentalista iszlamisták. Netanyahu miniszterelnök megjegyezte, hogy az amerikai-iráni egyetértések nem számolják fel az iráni atomfejlesztési infrastruktúrát, megmaradnak az atomkohók, a centrifugák, melyek szükségesek az uránium dúsításhoz. Netanyahu megígérte, hogy igenis nyomni fogja az amerikai törvényhozókat arra, hogy akadályozzák meg az iráni rezsimtől a szabad utat az atombombához, mely az amerikai-iráni egyetértések lehetővé teszik. Az amerikai nemzetbiztonsági szervezet alelnöke szerint nem volt lehetséges olyan közös megegyezésre jutni az irániakkal, mely az összes atom kohóját felszámolta volna. Ezzel elismerte az Obama adminisztráció, hogy az irániak diktálták a feltételeket. Emlékeztetőül Obama megválasztásakor atommentes szép új világról beszélt, az atomfegyverek csökkentését ígérte. Obama még azt is ígérte, hogy mindent megtesz, hogy az iráni atombomba projekt teljesen megszűnjön. Diana Feinstein, demokrata párti képviselő, aki élesen támadta Netanyahu kormányfőt a kongresszus előtt tartott beszédje ürügyén, kijelentette, hogy a Luzánban létrejött egyetértés egyáltalán nem veszélyezteti Izraelt. Szóval az amerikai képviselőasszony szerint az a tény, hogy az atomkohók folytatják a működésüket, a centrifugák az iráni diktatúra kezében maradnak, és az uránium dusítás tovább folytatódhat, mindez nem veszélyezteti Izraelt, egy olyan diktatúra részéről, mely szinte minden nap ígéri Izrael elpusztítását. Az ajatollah rezsimnek sikerült éveken keresztül kijátszania könnyedén mindennémű nemzetközi ellenőrzést és óránál fogva vezetni a világot. Milyen biztosítása van Feinsteinnak, hogy az irániak nem fogják ismét átverni a világot? Mit fog Feinstein tenni abban az esetben, ha pár év múlva kiderül, hogy az irániaknak sikerült titokban az atombombát megszerezniük, ahogy Észak-Koreának is ugye sikerült. Feinstein szerint Netanyahu kormányfő nem ajánlott semmi némű alternatívát, kár, hogy nem figyelte jobban a kongresszus előtt tartott beszédét, mert Netanyahu miniszterelnök igenis tett ajánlatokat a megállapodás feljavítására, csak az Obama adminisztráció nem érdekelt ebben. Egyébként az irániak az iráni médiában másképp értelmezik a keret megállapodást, mint az amerikaiak. Obama amerikai elnök a New York Timesnak adott interjújában elismételte, hogy ő személyesen elkötelezve van Izrael biztonságának megőrzésében. Amennyiben Izraelt megtámadnák, akkor Egyesült Államok majd kiáll mellette. Sajnos Obama 6 éves elnöksége alatt már annyi mindent megígért és nem tartott be, vörös vonalakat húzott, melyeket aztán átlépett. Ha az iráni diktatúra atombombával fogja fenyegetni Izraelt és a környező országokat, akkor vajon az Obama-féle ígérgetésből mi valósul meg? Hisz Obama maga ellene volt annak, hogy az Egyesült Államok hadserege beavatkozzon távoli országok háborúiba, míg ha szövetségesekről is van szó. Lásd Irak esetét. Ezen kívül Obama 2 év múlva eltávozik az elnöki posztjából. Az őt követő új elnök nem biztos, hogy Obama üres ígérgetéseit kötelező érvényének veszi magára nézve. Az Obama kormányzat drasztikusan lecsökkentette a Nigériából származó olajimportját. Nigéria volt Egyesült Államok egyik legfőbb olajellátója. Az Obama adminisztráció hivatalos közlése szerint nincs szüksége nagy mennyiségbe kőolajat beszállítani Nigériából. Ugyanakkor más országokból megnövelte ezt az importot. Számos nigériai publicista szerint az Obama adminisztráció mindent megtesz azért, hogy Nigériában is a szélsőséges iszlamisták kerüljenek a hatalomra. Ez úgy látszik a szép új világ Obama elképzelése szerint. A svéd kormány bocsánatát fejezte ki pénteken Szaúd-Arábiának, amiért Margot Wallström külügyminiszter közelmúltbeli megnyilvánulásai, amelyekben a szaúd-arábiai emberi jogi helyzetet bírálta, esetleg megsértették a közel-keleti királyságot vagy az iszlámot. Az El Arabiya hírcsatorna jelentése szerint Szaúd-Arábia úgy döntött, hogy svédországi nagykövetét visszaküldi posztjára. A diplomatát március elején rendelte haza a szaúdi monarchia az ellene irányult svéd bírálat miatt, olvashatjuk az origo.hu internetes oldalon. Eddig tartottak híreink, és most Benedek Pál visszaemlékezését hallhatják.
Én bizony elég régi fiú vagyok Izraelben, ennek ellenére nem felejtettem el azt a gyermekkori Pészak ünnepet, amelyet 1945-ben Bergen-Belsenben ünnepeltem együtt a családi láger sok száz tagjával, majdnem azt mondtam elítéltjével, hiszen elítéltek voltunk mi, európai zsidók valamennyien. Nos, meg kell mondanom, ez a fogalom, hogy a Pészak a szabadság ünnepe, ezt akkor még nem tudtam, ez nem tudatosult bennem. Nem akarom annak a látszatát kelteni, hogy a mai eszemmel elemzem az akkor átélteket. Tény azonban, hogy nagyon rossz körülmények között éltünk, egy furcsa ellentmondásnak voltunk tanúi, ezt észleltem már akkor is, 13 éves koromban. Egyrészt hullahegyek vették körül a barakokat, nagyon sok volt a halottunk, teljesen kilátástalan volt, hogy mikor ér véget a háború, nem igaz, hogy világos volt, hogy a háború most már rövidesen befejeződik, én legalábbis nem láttam ezt teljes világossága. Másrészt tavasz volt. Tavasz, ami még ilyen körülmények között is csodálatos dolog. Ne feledjük, a Pészak a tavasz ünnepe mindenütt a világon, és a tavasz akkor a hétköznapi életben a Pészak előkészületei idején emelkedett érzést keltett. Emlékszem a Pészak estére is, a legvallásosabb zsidók, makói zsidók voltak velünk, ők szerveztek minnyánt, szerveztek imádkozást. Én nem tudtam tökéletesen azonosulni, annyira vallásos nem voltam lelkileg, de azt mérlegeltem mindvégig, hogy haza lehet-e innen menni ebből a szörnyűségből. A szűkebb családunkat akkor már érte egy haláleset, drága nagymamám meghalt ott Bergen-Belsenbe, borzalmas körülmények között ment végbe a temetése a püspökladányi rabbi által, aki lágertársunk volt. Továbbá a tudatomban Pészáknak a kulináris értéke is szerepelt, a pészáki gombóc, a pészáki macezből készült sütemények, ezeknek nyoma se volt, de a memóriámban igen. Erre gondoltam nagyon sokat, talán többet erre, mint a lényegre. És ismétlem folyton az járt a fejembe, el fogunk-e innen valaha kerülni. Érdekes módon, ahogy vége volt a Pészak ünnepnek, a mi lágerunkat evakuálták, és elkerültünk Bergen-Belsenből Theresienstadtba. Bergen-Belsen április 15-én felszabadult, a napokban emlékeztek meg erről a bergen-belseni veteránok. Én már akkor a csoportommal nem voltam a lágerben, akkor már Theresienstadtba kerültem, és ott szabadultunk fel május 8-án, a második világháború utolsó napján. Mindaz, ami Bergen-Belsenben történt ezen az ünnepen, mégis felejthetetlen. Ez volt az egyetlen ünnep, amely ebben a lágerban ért bennünket, hiszen december 14-én érkeztünk oda, az őszi ünnepeket még egy ausztriai, Wien-Gerasdorf nevezetű lágerban ünnepeltük. A két fogalom tökéletesen ellentmondásos, ünnepelni és Bergen-Belsenben lenni. Úgy érzem most, 35 év után, hogy két feladat van az életemben. Az egyik kinagyítani ezt az élményt, és ügyelni arra, hogy örökre élő maradjon bennem, a másik talán ennél is fontosabb, úgy alakítani az életemet, hogy mindaz, amire emlékszem ezzel kapcsolatban, azt el tudjam mondani, át tudjam adni, és élményszerűen tudjam átadni a gyermekemnek és a két unokámnak. Ez nem csak a saját feladatom, ez a mi nemzedékünk feladata is. Azt kell valahogy biztosítanunk, hogy miközben a bennünket körülvevő antiszemita világ még ma is azt vitatja, hogy volt-e egyáltalán halálláger, hogy volt-e elgázosítás, hogy megöltek-e 6 millió zsidót, vagy mindezt csak mi találtuk ki, tudatosítanunk kell a gyermekeinkkel, unokáinkkal, majd a Isten segítségével a dédunokáinkkal is, hogy mi valamennyien a túlélők nemzedéke vagyunk, akiket egyetlen csodálatos kártérítés ért ebben az ügyben. Az, hogy mindarról, ami történt, Izraelben emlékezhetünk meg. Benedek Pál beszélt Tel Avivból.
A várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban, Jeruzsálemben 15-28, Tel Avivban és Haifán 15-24, Beerséván 12-32 és Láton 21-37 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, Önök a Kol Iszrael magyar nyelvadását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom Erev Tov, Jeruzsálem.